Dicsőség a magasságban Istennek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepő gyülekezet, a 326. számú dicséretünk első versét énekeljük. A 326. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Dicsőség mennyben az Istennek. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek vígan így énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett dicséretünknek, a 326. dicséretünknek énekeljük második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik: Békesség földön az embernek. Békesség földön az embernek, békesség földön az embernek, hit az igaz szeretet a Jézushoz elvezet, békesség, békesség embernek. Dicsérjük a szent angyalokkal, imádjuk a hív pásztorokkal, az isteni gyermeket, ki minket így szeretett, dicsérjük, imádjuk és áldjuk. Ó Jézus, ne vess meg bennünket, hallgasd meg buzgó kérésünket, jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk. Ó Jézus, ne vess meg, hallgass meg. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg János evangéliumának első fejezetéből, az első verstől kezdődően, hogyan beszél János a testet öltésről, az Úr Jézus Krisztus születéséről. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. De akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Isten áldjon meg mindannyiunkat, akik az ő igéjét hallgatjuk, világossággal, szent lelke jelenlétével, hogy megérthessük mindazt, amit nekünk ezen a mai órán üzen. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és fohászkodjunk ezért. Dicsőítünk téged, szerető mennye édes atyánk, aki véghez viszed akaratodat és tervedet a földön, úgy, ahogyan azt te elhatároztad, és úgy, ahogyan azt te magad megígérted. Úgy állunk most is előtted, mint akik hisszük, hogy a mostani óra is ott van a te tervedben, és ott vagyunk benne személy szerint mindannyian, akiket megkeresel ebben az órában igéddel, üzeneteddel, hogy a szívünkre beszéljél, hogy meggyőzzél és megbátorítsál bennünket. Adjad, Urunk, hogy ne csak belecsodálkozzunk ebbe a te csodálatos tervedbe, hanem hadd legyünk készek alázattal meghajolni te előtted, és szívünket megnyitni befogadására mindannak, amit készítettél. Amikor a te egyszülött fiadat elküldted ebbe a világba, így mondja János, hogy ez a világ nem fogadta be őt. Szeretnénk ma mégis megnyitni a mi szívünket előtted, az ige előtt, hogy betérhess hozzánk, és elvégezd bennünk azt a csodálatos, kegyelmes munkádat, amely által örök életünk, üdvösségünk, boldogságunk lehet itt a földön. Kérünk, cselekedd ezt meg velünk, és indíts meg bennünket szívünkben, lelkünkben, érzelmeinkben, hogy megnyíljunk te előtted, hogy te betérhess hozzánk, és megállhass egyen-egyenként mindannyiunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve dicsőítsük a mi Istenünket a 326. számú dicséretünk 5. versének éneklésével. A 326. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik: dicsőség az örök atyának.
Dicsőség az örök atyának, és értünk született fiának, mint kettő szent lelkének, áldások útfejének, dicsőség, dicsőség Istennek.
Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, János evangéliumának első fejezetéből, a 12. versből, ahol ezt írja az apostol: akik pedig befogadták, tudnélik Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Kedves testvérek, megszoktuk már azt, hogyha valami érdekesség történik ebben a világban, arról gyorsan híreket kapunk. És megszoktuk már azt is, hogy a sztárhírek középpontjában általában mindig egy személy vagy egy esemény áll, akit vagy akkor ismerünk meg, vagy azért ismerjük meg, mert valami olyan dolgot tett, mondott, amivel ismertséget szerezhet magának. Megszoktuk már azt, hogy a hírek középpontjában felnőttek állnak, akik valami nagy dolgot tettek, legyen az pozitív vagy negatív előjelű cselekedet. Amikor a karácsony evangéliumát elolvassuk, akkor két dologgal szembesülünk. Az egyik dolog az, hogy karácsony üzenete csodálatos híradásokat tartalmaz, ahogyan az evangélium eljutott pásztorokhoz, keleti tudósokhoz, mind-mind valami egészen egyedi és egészen újszerű dolog volt a megszokottakhoz képest. És amikor keressük azt a személyt, aki ezeknek a híradásoknak a fókuszában, a középpontjában áll, akkor megdöbbenten veszük észre, hogy karácsony legcsendesebb szereplőjéhez jutunk el. Nem egy felnőtthöz jutunk el, aki nagyokat mondott, vagy nagyokat cselekedett, hanem egy újszülötthöz jutunk el, aki az egész karácsonyi történet szinte néma szereplője. Talán csak a sírásával, vagy a gőgicsélésével csapott valami zajt maga körül, de egészen biztos, hogy azon az éjszakán, karácsony éjszakáján nem tett és nem cselekedett semmi olyasmit, amivel kiválthatta volna önmagában azt, hogy ilyen mozgás legyen körülötte. Meg kell kérdeznünk, hogy akkor miért van mégis ekkora megmozdulás ennek a gyermeknek a születése körül? Miért van ekkora felfordulás? Csoda gyerek az, aki született? Hát megszoktuk, hogy vannak olyanok, akik már az anyjuk méhében csoda gyereknek számítanak, és őket, az ő sorsukat kíséri a média, és bemutatja a születésüket, vagy talán az életüket is végig kísérhetjük. De ha megnézzük Józsefet és Máriát, akkor egyszerű zsidó átlag embereket látunk magunk előtt, nem hírességeket. Egy egyszerű ácsot látunk magunk előtt, és egy asszonyt, aki az ő jegyese volt, akiről még kevesebbet tudunk. Egyszer, nem régiben egy híresség lefilmeztette gyermeke születését, mert úgy gondolta, hogy ez egy eladható áru, elsősorban a saját személye miatt. Nem a gyerek, hanem ő keres vele rengeteg pénzt, ahogy emberek milliói esetleg kíváncsiságból megnézik, hogy ő, a sztár hogyan hozott gyermeket a világra. De József és Mária nem voltak sztárok. Nem tudjuk róluk azt, de nem is feltételezzük, hogy ismertségi vagy népszerűségi listákon vezető helyet töltöttek volna be a környezetükben. Mindezt nem tudjuk róluk. És azért azt is meg kell valljuk őszintén, testvérek, hogy noha Mária egy istállóban hozta világra a gyermekét, bizonyára voltak abban az időben is hasonlóan érdekes módon és helyzetben megszülető gyermekek. Még ez sem lenne indok arra, hogy közismerté legyen ennek a gyermeknek a világra jötte, és hogy ekkora felfordulás legyen körülötte. Édesapám itt született Budapesten, de hogy pontosan hol, azt még a szülők se nagyon tudják, mert amikor a nagyanyám vajúdott, akkor nagyapám hivatott egy taxit, ami nem ilyen volt, mint a mai taxik, és miközben mentek a kórházba, apám megszületett a taxiban. Hát ez is egy érdekes születési helyzet vagy szituáció, mégsem lett önmagában ettől híres ember, és valószínűleg a pesti éjszakában az ügyeletes orvoson meg a nővéreken kívül senki nem csodálkozott bele az ő születésébe. Azt is el kell mondjuk, hogy bizonyára sokan születtek azon az éjszakán. Nem hiszem, hogy egyedül Jézus született meg azon az éjszakán Betlehemben. Bizonyára voltak más várandós asszonyok is, akik ugyanazon az éjszakán szültek, és akiknek a születése vagy a szülése mégsem váltott ki ekkora visszhangot. Azt látjuk azonban, hogy ennek a szereplőnek, a Jézusnak születése, egy gyermek, egy újszülött születése megmozdította a földet, és megmozdította az eget is. És ha akarjuk, ha nem, föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ki ez a gyermek? Ki ez? Ha a szülei nem adnak okot arra, hogy ilyen érdekes legyen az ő születése, akkor muszáj föltennünk azt a kérdést, hogy ki ez a gyermek? Ki ez a gyermek? Akiért megmozdul a föld és az ég? És amikor János evangéliumát elolvassuk, akkor János emlékeztet bennünket valamire, amit leírnak más evangéliumok is, amelyek az Úr Jézus Krisztus fogantatásával és születésével foglalkoznak, de János itt nagyon egyértelműen jelzi a 11. versben, hogy ez a gyermek az Atya egyszülöttje. Ez a gyermek Isten fia. Ez a gyermek nem József gyermeke, hanem ez a gyermek az Isten fia. És az Isten, akinek fia eljött ebbe a világba, mint minden édesapa, akit az az öröm ér, hogy gyermeke születik, a maga módján hírt ad az ő fiának földre érkezéséről. Amikor a gyermekeink születnek a családban, akkor szokásunk az, hogy fölhívjuk egymást. Teljesen mindegy, hogy hány óra van. Hajnalban is. Mindenki végig telefonálgatja az egész családot, hogy az örömét hírül adja. Senki nem veszi a zokon a családból. Hogy vajon miért ébresztettél föl hajnali 3:30-kor. Hanem örülünk az ő örömének. Nos, Isten örül, és ezt az ő örömét megosztja ezzel a világgal, pontosan úgy, mint minden szülő, és ebbe az örömbe beleavat, akkor egy szűk közösséget, de egyre több és egyre több embert. Ha tehát megkérdezzük, hogy miért van ekkora felhajtás egy születés körül, akkor erre azt a választ adjuk, azért, mert ez a gyermek az Isten fia. József, amikor megtudta, hogy jegyese Mária állapotos, akkor azt olvassuk, hogy el akarta bocsátani a jegyesét. És mielőtt még valaki azt gondolná, hogy ez a József micsoda egy gonosz fickó, hogy el akarta küldeni magától ezt az állapotos asszonyt, azért hadd mondjuk el a kortörténetet figyelembe véve, hogy ez az akkori idő szerint, az akkori szokások szerint az egyik lehető legjobb, legegyszerűbb és legnemesebb megoldása volt annak, amit ebben a helyzetben tehetett egy férfi egy nővel. József tudta, hogy a gyermek nem az övé, és ebben a helyzetben fel akarta menteni Máriát, és a lehető legjobb megoldást próbálta megkeresni. De a gyermek istené volt, mert úgy mondjuk hitvallásunkban, hogy fogantatott Szentlélektől. És az atya közbelépett. József elküldte volna Máriát, elbocsátotta volna jegyesét, de jött az atya, aki megintette Józsefet. És azt mondta, József, nem bocsájthatod el Máriát, hanem vedd magadhoz, és viseld az ő gondját. Mert az, ami vele történt, az az Isten cselekedete. Aztán látjuk azt is, hogy az atya korábban megígérte azt, hogy a fia Betlehemben fog megszületni. Na de József és Mária Názáretben éltek. De ha az atya azt ígérte, hogy az ő gyermeke Betlehemben fog megszületni, akkor Józsefet és Máriát Betlehembe kellett vinni. Azt gondolom, hogy talán mindannyian fölmérjük azt, hogy nincs az a kegyetlen férj, aki egy utolsó időben levő feleséget, egy szülés előtt levő feleséget arra kényszerítene, hogy gyere, gyalogoljunk itt, kilométer hosszan, vagy Szamárháton, vagy gyalog, vagy ahogy éppen tudunk, mert hát az akkori emberek sem voltak buták, és tudták azt, hogy egy várandósági időszak végén ez könnyen jelentheti azt, hogy valaki idő előtt megszül. Hát József nem mondhatta azt Máriának, hogy gyere, menjünk el, mert Isten nekem azt mondta, hogy Betlehembe kell menni. Mert erre talán még Máriát se tudta volna rávenni, meg legkevésbé magát. De az atya ígéretet tett, és közbe is lépett, hogy az ígérete el ne vesszen. És nézzétek meg, mit tesz Isten. Megmozdítja a római császárt. Augustus császárnak egy olyan gondolat veszi be a fejét, hogy számoljuk meg a birodalmat. Mennyien vagyunk? Hány ember fölött uralkodom én? És kiadja a rendeletet, amelynek senki sem állhat ellen, sem várandósok, sem öregek, sem fiatalok, sem gyermekek, mindenkinek el kell menni és beirattatni a saját szülővárosába vagy szülőfalujába. Hát akkoriban még más módszerekkel számolták az embereket, nem ilyen modern módon, mint ahogy ma, hogy a biztosok jönnek ki, és számolják össze a háztartásokba az embereket, akkor menni kellett. És így aztán József és Mária el kell, hogy menjenek Betlehembe. Így kerülnek oda, és így születik meg Jézus az atya ígérete szerint a júdeai Betlehemben. Az örömhírt el kellett terjeszteni. Szükség volt arra, hogy megtudják minél többen azt, hogy megszületett az atya egy szülött fia, de úgy tűnik számunkra, hogy Józsefet már senki sem ismerte a szülőfalujában. Nem tudjuk pontosan, hogy József hány éves lehetett ebben az időben, de azzal, hogy senki be nem fogadta őket Betlehemben, azt a hírt kapjuk, hogy József már nem volt ismerős ott. Már nem volt egyetlen olyan rokon se, vagy barát se talán, aki megnyitotta volna az ajtót József és Mária előtt. Hát akkor egy hírt hogy tudott volna ő szányra dobni? Az atyának kellett közbelépni. Hogyan? Megnyitotta az eget, jöttek az angyalok, és aztán érkeztek a pásztorokhoz. Azokhoz az emberekhez, akik jöttek, mentek a jájaikkal jobbra-balra, ide-oda az országban, és ezért talán a legjobb hírvivők voltak. Elég sokat mozogtak ahhoz, hogy ha valamit megtudtak, akkor sokfelé el tudták híreszteni, és tovább tudták adni. Mit tesz Isten? Nekik adja hírül azt, hogy megszületett a fiam. És amikor ezek a pásztorok mindennek utána járnak, azt olvastuk tegnap róluk Lukács evangéliumából, hogy elmondták mindenkinek, akivel találkoztak, hogy milyen csodának lettek a részesei. Hogyan jöttek hozzájuk az angyalok, hogyan kaptak hírt Jézus Krisztus születéséről, hogyan találták meg a gyermeket ott a jászolban, és az emberek elcsodálkoztak. Az emberek elcsodálkoztak azon, amit tőlük hallottak. De az atya még nagyobb hírverést csinált. Mert azt, hogy az ő fia megszületett, meg kellett tudnia mindenkinek. Meg kellett tudnia a királynak is. Na de hogyan tudja meg a király? József mégse áll oda a király elé, azt mondani, hogy fiam született. Ma sem szaladgál senki a miniszterelnökhöz közölni, hogy nekem gyermekem született. Miért menne oda József? Hát az Isten megmozdít egy csillagot, és elhozza messze földről azokat a kutató tudósokat, akik keresik ennek a jelenségnek az okát. És akik megtalálják a jelenségnek az okát, és amikor elmennek Heródes palotájába, akkor Heródesnek is meg kell tudnia, hogy itt egy gyermek született, itt van egy újszülött, aki király, aki hatalmas Isten. Testvérek, Jézus Krisztus életét végig kíséri az atya csodálatos gondoskodása. Az az atyai gondoskodás, amellyel mindent megtesz és megmozgat az ő fiáért. Noha azon az estén ő volt a legcsendesebb, mégis körülötte forgott az egész világ. Miért? Azért, amit később hallott János. Amikor megkeresztelte Jézust, akkor szózat lett az égből, amely ezt mondta, ez az én szerelmes fiam. Az atya újból és újból emlékeztette Izrael népét, és emlékeztet bennünket is ma arra, hogy Jézus Krisztus az ő fia. Ezt ismerte föl később a kereszt alatt egy római százados is. Ez valóban az Isten fia volt. Ez nem József fia volt, ez az Isten fia volt. Ki ez a gyermek, aki karácsonykor született? Ez a gyermek, testvérek, nem más, mint az atya egyszülöttje. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy mi így tekintsünk Jézus Krisztusra. Mint az atya egyszülöttjére. Jézus Krisztus nem kevesebb, mint az atya egyszülöttje. Még akkor sem, hogyha az emberek kis Jézust csinálnak belőle. Még akkor sem, hogyha az emberek viccet csinálnak belőle. Még akkor sem, hogyha annak az ünnepnek a tartalmát elferdítjük, megbolondítjuk, amikor az atya egyszülöttjének a földre érkezését kellene ünnepelnünk. Jézus akkor is az Isten, az atya egyszülöttje. Mit jelent ez számunkra? Mondhatnánk, annyit jelent számunkra, hogy egy kicsit méltóság teljesebben álljunk hozzá karácsony főszereplőjéhez, Jézus Krisztushoz. És ez is igaz. De én ma tovább szeretném vinni a testvérek gondolatát egy lépéssel. Mert maga az ige is tovább viszi a mi gondolatainkat. János azt mondja nekünk evangéliuma első fejezetének 12. versében, hogy akik befogadták, tudnélik Jézus Krisztust, Mivel ez a világ nem akarta őt befogadni, csak némelyek, de akik befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Kedves testvérek, amikor Jézus Krisztusra úgy tekintünk, mint az Atya egyszülöttjére, akkor azt mondja nekünk János, hogy akik hiszünk, mi is az Atya gyermekeivé leszünk. Vagy lettünk. Hatalmat adott arra, akik hisznek ő benne, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Nos, testvérek, Isten nagyon igazságos és mértékadó atya. És amit megtett az ő fiával, azt kivétel nélkül megteszi az ő gyermekeivel is. És ha azt kérdezzük, hogy mi az üzenete annak, hogy Jézus Krisztus az Atya egyszülöttje, akkor túl azon, hogy ez Isten imádatára indít bennünket, arra is indít, hogy végre megértsük azt, hogy hitáltal az Atya bennünket is gyermekeivé fogad. És ha pedig a gyermekeivé fogad, akkor ugyanúgy bánik velünk, ahogyan az ő fiával bánt. Tegnap az elszegényedésről volt szó közöttünk. És ma hadd helyezzem annak a tegnapi igehirdetésnek a fényébe azt a tényt, hogy Isten gyermekeivé fogad bennünket. A gazdag Isten, aki gazdag szeretetben, igazságban, gondviselésben, az az Isten a gyermekeivé fogad bennünket. Testvérek, ez egy csodálatos dolog. Tudjátok miért? Mert ahogyan Isten, az Atya megmozgatta az eget és a földet Jézus Krisztusért, úgy az Atya az ő gyermekeiért ma is megmozgatja az eget és a földet. Mindazokért, akik hisznek Jézus Krisztusban, mert azokat felhatalmazta arra, hogy az ő gyermekeivé legyenek. Testvérek, ha van tudat, amelyhez érdemes ragaszkodni, akkor ahhoz a tudathoz érdemes ragaszkodni, hogy hitáltal Isten gyermekévé lettem, és ezzel Istent atyámnak szólíthatom, és mindazt, ami az ő atyai természetéből következik, élvezem. Tudjátok, hogy mennyire más az ember élete, amikor ezt megérti, és hitáltal ráhagyatkozik erre a csodálatos atyára? Tudjátok, mennyire más az ember élete, amikor azt mondja, hogy a világ mindenség teremtője, az az én atyám. Az az én atyám. És ez az én atyám, értem, a gyermekéért mindent megmozdít. Mindent megmozdít. Nagyon sokan, akik Jézus Krisztus gyermekeivé lesznek a hitáltal, nem élnek ebben a tudatban. Nagyon sokan olyanok, mint az aggodalmaskodó gyermekek. Azért, mert nem ismerik az atyát. Rohangálunk Istenhez. Ostromoljuk őt a kéréseinkkel. Egyre másra. Megpróbáljuk meggyőzni az atyát arról, hogy mi a jó nekünk. Megpróbáljuk rávenni arra, hogy úgy cselekedjen, ahogy mi azt jónak látjuk. Megpróbáljuk elmagyarázni az atyának a mi életünket. Hogy értse már meg, hogy mi az én bajom, mi az én problémám. Megpróbáljuk a szájába adni azokat a szavakat, amelyeket mi hallani szeretnénk. Miért? Mert nem ismerjük őt. Mert nem hisszük el, hogy ő egy jó atya. Mert nem hisszük el, vagy nem ismerjük az ő ígéreteit, mindazokat az ígéreteket, amelyeket gyermekeinek adott. Azt mondja az írás, testvérek, hogy Isten gyermekei olyanok, mint az atya szeme fénye. A szemünkre mindannyian vigyázunk, és arra mindannyian harapunk, ha valaki a szemünk felé kap. Hát ilyenek vagyunk az Istennek, az ő szeme fénye vagyunk, az ő szeme világa vagyunk. Ennyire kedvesek vagyunk neki. Aztán Jézus azt tanította nekünk, hogy az Atya ismeri a mi szükségeinket, és tisztában van a mi életünkkel. Azt mondta Jézus, hogy az Atya, mielőtt mi még megfogalmaznánk a kéréseinket, mondandónkat, már tudja, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van. Testvérek, hisszük ezt? És tudjuk ezt? Hogy az Atya, akiről beszélünk, aki Jézus Krisztus születésekor és Jézus Krisztus életét végigkísérve megmozdított mindent, tudjuk-e és hisszük-e, hogy az az Atya tegnap, ma és mindörökké ugyanaz? Nem egy letűnt Istenről beszélünk és Atyáról beszélünk. Nem egy olyan Atyáról beszélünk, aki azzal az egyszülötte kivételezett, a többi meg nem annyira kedves neki, hanem egy igazságos Istenről beszélünk. Egy igazságos Atya gyermekeivé hívunk és várunk benneteket. Olyan Atyának a gyermekeivé, aki mindenre felügyel. Egészségedre, pénzedre, családodra, vágyaidra, erődre, mindenre, ami hozzád tartozik. A jelenedre és a jövődre is. És mindent mozgat, mindent megmozgat. Akik már hitre jutottak ebben a gyülekezetben, és el tudják mondani azt, hogy a mennyei Atya segítségül hívását valóban úgy teszik meg, mint akik tudják, hogy a mennyei Atya az ő atyjuk, azok azt gondolom, hogy velem együtt el tudják azt mondani, hogy Isten mi mindent mozgatott meg azért, hogy élő hitre juttasson el bennünket. Mi mindent mozgatott meg? Honnan küldött embereket? Honnan küldte az evangéliumot? Mi módon kényszerített oda bennünket az ő szerető karjai közé? Hát majd gondoljátok végig, akik az Úr gyermekei vagytok, hogy az Isten mi mindent megtett azért, hogy ti az övéi legyetek. És hadd mondjam azoknak, akik még nem hisznek, akik még nem hagyatkoztak rá a mennyei Atya szeretetére, hogy a mennyei Atya mindent megtesz. Mindent megtesz azért, hogy bennünket oda vonjon magához. Ez sokszor fáj az embernek. Ez sokszor nem esik jól az embernek, de amikor fölismerjük Istenben az Atyát, a szerető szülőt, akkor az ember elkezd mindent megérteni, hogy ennek miért kellett úgy történnie. És akkor egy pillanatra talán a függöny mögött megláthatjuk Istent, a nagy rendezőt, aki az ő gyermekeiért mindent megtesz. Úgy szeretném, ha megértenénk azt, hogy azon az első karácsonyon minden történés értünk is történt. Szeretném, ha személyessé válhatna mindannyiunknak az a titok, hogy ami ott történt azon a karácsonyon, barlangistállóstól, pásztorostól, angyalostól, mindent belevonva, testvérek, az értünk történt, érted és értem. Azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Azért, hogy oda találhassunk az Atyához. És ha valaki ezt még nem érti, annak szívemből kívánom és kérem az Isten szent lelke kegyelmét. Hogy abból a történelmi eseményből, ami önmagába véve is csodálatos, legyen végre egy személyes esemény, egy személyes történés, amely felől meg lehet győződve mindenki, hogy az az Atya, aki ott angyalokat rendelt, csillagot tett az égre, az az Atya, az az én atyám is. És amit megtett Jézus Krisztussal, azt megteszi velem is. Hogyan leszünk ennek az atyának a gyermekeivé? Hadd fejezzem be azzal, testvérek, hogy nem a vallás által. És ezt szeretném, ha nagyon a szívünkbe zárnánk, hogy nem a vallás az, ami bennünket az Isten gyermekévé tesz. János erről is tisztán és világosan beszél, azt mondja, hogy azáltal leszünk az atya gyermekeivé, hogy befogadjuk Jézus Krisztust, és hiszünk az ő nevében, és mindez nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől és Isten által történik. Isten gyermekévé az lehet, akinek Isten az ő szent lelke által újonnan szüli a szívét, és ő élő hittel megragadja a mennyei atya kezét. Az az ember Isten gyermeke. Isten gyermekének nem lehet ajánlkozni. Azt a címet, hogy Isten gyermeke vagyok, nem lehet kiérdemelni, azt a címet nem lehet megvenni, ez csak kegyelemből meg lehet kapni magától, a mennyei atyától, aki az ő szent lelke által újonnan szüli a mi bűnös és nyomorult szívünket, amely nem alkalmas arra, hogy az ő gyermekeivé legyünk, meg kell halnia a mi szívünknek, és újonnan kell születnie, és ez az új szív, ez az új lélek arról ismerhető fel, hogy hisz Jézus Krisztusban, és befogadja Jézus Krisztust. Sehogyan máshogy nem lehetünk Isten gyermekeivé. Adja az Úr, hogy az ő szent lelke minél többünk szívét utolérje, újonnan szülje, mert nem tupírozni akarja, nem sminkelni akarja a szívünket, nem egy kicsit megjobbítani, nem feljavítani, hanem újonnan akarja teremteni a mi szívünket, megajándékozva bennünket azzal a képességgel, hogy befogadjuk Jézus Krisztust és hiszünk ő benne. Akiknek ez valóság az életében, azoknak hirdetem, Isten gyermekei vagyunk. És ez örömmel kell, hogy bennünket eltöltsön, el kell, hogy üzze a szívünkből az aggodalmakat, a félelmeket, jelen és jövő felől, és azt a bizalmat szüli a hit a mi szívünkben, hogy Isten az ő gyermekeivel mindig a legjobbat teszi. Akkor is, ha a halál árnyékának völgyén fog járatni, a legjobbat teszi velem. És mint szerető, hogyha kíséri, vezeti az életünket. Hát adja az Úr az élő hitet a mi szívünkbe, és még inkább adja azt, hogyha az ő gyermekei vagyunk, akkor emeljük fel tekintetünket őre, aki az övéiért eget, földet, történelmet, mindent megmozgat, hiszem, hogy ma is. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, testvérek, a 328. számú dicséretünk első három versének éneklésével. A 328. számú dicséretünk így kezdődik: jöjjetek Krisztust dicsérni.
Bűn pokol már bóban éljen, ördögöt had ölje szégyen. Üdvösségünk szent ölében már levetjük mind a bút. Küldte őt az Úr kegyelme, örök létre, győzelemre, hogy szívünket felemelje, boldogságos ég felé.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, hogy a karácsony történetén keresztül megnyitod a mi szemeinket arra, hogy milyen atya vagy te. Dicsőítünk téged azért, hogy gyermekeidért mindent megteszel, és úgy bánsz velünk, mint ahogyan a te fiaddal, az egyszülöttel bántál. Köszönjük neked azt, hogy te igazságos Isten vagy, és szerető Isten vagy, aki gyermekeidet nem bántod, és nem bünteted igazságtalanul, hanem úgy bánsz velünk, sokszor, ahogyan mi azt nem is érdemeljük. Köszönjük te neked azt, hogy most ide segítettél bennünket, és jóságodat mutatod meg abban, hogy hirdetett számunkra az evangéliumot, nem csak az igében, hanem a látható jegyekben az úrvacsorában is. Dicsőítünk téged, aki annyi mindent megtettél azért, hogy mi megtaláljunk téged. Dicsőítünk téged, aki lelked által újonnan szülted, ami Isten tiszteletre alkalmatlan szívünket. Köszönjük, hogy kihoztál bennünket a pokolból és a halálból, a kárhozatból, és örök élettel ajándékozol meg. És köszönjük, hogy tekinthetünk úgy előre, mint akiknek lakhelye van a te országodban, azon a helyen, ahol te vagy minden mindenekben. Adjad, Urunk, hogy megtöltse a mi szívünket ennek az öröme és ennek a hitnek a bizonyossága. És adjad, hogy ennek a hitnek a fényében hadd tudjuk látni életünknek minden napjait és eseményeit. Ó, Urunk, kérünk, hogy így fordulj hozzánk, és áldj meg bennünket, és így hadd jöjjünk eléd, mint gyülekezet is, mint akik tőled várjuk azt, hogy úgy bánj velünk, mint gyermekeiddel. Köszönjük annak mérhetetlen sok jelét, amit eddig megmutattál nekünk, és kérünk is téged, hogy ne vondd meg a te jóságodat tőlünk. De így emlékezzél meg a mi családjainkról, szeretteinkről, és arra kérünk téged, fogadj minél többeket a te kegyelmedbe. Hadd legyünk a te szád és kinyújtott kezed mindazok felé, akik még nem a tieid, és hadd közvetítsük a te atyai jóságodnak örömhírét mindazok felé, akik árvák ebben a világban, és akik nem éreznek és nem kapnak sehonnan szeretetet. Kérünk, Urunk, hogy tégy bennünket alkalmas béke követeiddé, akik téged hirdetnek és téged szólnak. Áldj meg bennünket, hogy így nyerjünk most megerősödést hitünkben, felénk való igaz szeretetedben, az úrvacsorai közösség által is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége maradjon mi vélünk. Amen.